Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégen Froner Tünde, Art Coach.
Azért használod a coachsághoz a művészetet, ez csak a művészeten keresztül működik?
Nem, én úgy gondolom, hogy ez nekem, én ezt magammal hoztam.
Akkor mégis miért kapcsoltad össze?
Ami úton végigmentem a művészet segítségével, másoknak is nagyon nagy segítség lehet. És aki egyszer már volt nálam festeni, körülbelül 90%-ban mindenki elkezdett festeni. Mert hogy olyan mély kapcsolódást tud magával kialakítani alkotás közben, amit másképp nem tud megtenni.
Tehát ez jobb, mint a beszéd.
Igen.
Érdekes, hogy a beszéd az mennyire nem kenyerünk, és ha jól értem, amit mondasz, és sokkal inkább kenyerünk a művészet, amiben jártasnak kéne lenni. Ugye a beszédben elvileg mindenki jártas, hiszen beszélni tud.
Hát gondolj bele, elindul egy zene, és automatikusan eszünkbe jut valami, egy illat.
Asszociációk működnek.
Igen, igen. És olyan dolgokat tud felhozni, amit beszéd közben nem biztos, hogy ki szeretnél mondani, nem biztos, hogy eszedbe jut akkor, de egy jó helyen, de egy és biztonságos környezetben.
Mit kell azzal érteni, biztonságos
környezet, hogy a kliens azt érezze, hogy bármit elmondhat, és hogyha ő idézőjelbe olyan intim dolgokról beszél, amit másnak nem mondott még el, akkor azt érezze, hogy ő ott biztonságban van, nem fogok visszaélni azzal, amit ő mond, nem fogom elítélni, csak meghallgatom. És hogyha esetleg olyan állapotban kerül, akkor ott vagyok, és fogom a kezét, hogyha kell, hallgatok, ha kell, átölelem, ha kell, nem hagyom magára. És ez nagyon fontos.
Ez inkább én bizalomnak mondanám, nem? Elmerem mondani, bízom a másikban.
Azért gondolj bele, hogy én tudom, hogy egy vadidegen embernek sokkal könnyebb elmondani bármit, mint egy barátnak vagy ismerősnek. Ezt tapasztalom így a klienseknél is. De hogy elmondani egy vadidegen embernek egy olyan dolgot, amit esetleg még te is szígyelsz magad előtt, tehát ahhoz kell lenni egy olyan térnek, amiben ezt megmered osztani. És erre mondjuk a biztonságos teret.
Azt mondtad egy interjúban, ha lent vagyunk, akkor kapjuk a legnagyobb tanításokat.
Így van.
És nekem rögtön eszembe jutott, na de hát, amikor jól vagyunk, amikor fent vagyunk, akkor miért nem tanulunk? Miért nem az a legnagyobb tanítás?
Amikor jól vagyunk, akkor élvezzük ki a munkánkat.
De ezt nem jegyezzük meg? Mert ugye ez mutatja.
Az ad erőt. Tehát a nehéz pillanatokban az ad erőt, amit a jó pillanatokban megéltünk. És tudjuk azt, hogy mint a kerék, forog minden. Tehát amikor nagyon jól vagyunk, élvezzük az életet, minden jól sikerül, akkor ott nincs fejlődési lehetőség.
De miért?
Mert hogy nem vagyunk rákényszerítve, mert ugye az ember azért az olyan, hogy csak akkor képes fejlődni, amikor rá van kényszerítve.
Csak kényszer alatt fejlődik az ember, ezzel
hát
ezt mondod?
Teher alatt nő a pálma.
Igen, ez engem egy kicsit elszomorít.
Mikor eljutunk egy ilyen állapotba, akkor nem könnyen megy. Tehát egy olyan nehéz utat járunk végig, amikor ideig eljutottunk.
Már most a sikerről beszélsz, a fentlétről.
Igen. Hogy kell idő, amíg az ember a lelke utoléri önmagát, és egy kicsit megfürdik benne, és elismeri magát, hogy igen, én ezt megcsináltam. Úristen, tényleg, és ügyes vagyok, és hogy, tehát, hogy meg kell dicsérni önmagunkat, és egy kicsit meg kell fürdőzni, vagy nyugodni ebben az állapotban, és kiélvezni a sikereket.
Te tudsz örülni a sikereidnek?
Most már igen.
Hogyan tanultad meg?
Nehéz volt nem szeretni magam. Tehát onnantól kezdve...
Várjunk, tehát, hogy nehéz volt, te mindig is szeretted magad, nem. És nehéz volt nem szeretni magad?
Nem. És én nagyon sokáig nem
szerettem. Az volt nehéz, hogy abban az állapotban éltél, hogy magadat nem szeretted.
Így van, igen. És onnantól kezdve, hogy elkezdtem szeretni magam, és elkezdtem elismerni azt, hogy honnan indultam, és hova jutottam, onnantól kezdve megláttam azt a kemény munkát, és azt a sikert, amit elértem. Nekem középiskolában volt egy tanárom, dr. Szabó Béla, két hetente volt vele óránk, az Atomkiba dolgozott, és két hetente egy óránk volt. Bejött egyetlen egy naplóval, nem volt nála semmi, csak a napló. Tollat kért tőlünk, beírta a naplót, és megkérdezte, hogy mi volt az utolsó mondata az előző órán, és onnan folytatta. És én mindig azt éreztem, hogy én annyira szeretnék ilyen okos lenni, mint dr. Szabó Béla, hogy bármikor tudja folytatni, és ne kelljen így előkészülni, stb. Azóta már tudom, hogy ahhoz, hogy valaki ilyen okos legyen, nagyon sokat kell tanulni, és igenis elő kell készülni, csak nem úgy, ahogy az ember gondolná. És egyszer voltam egy előadáson, amit én tartottam, és ott éreztem először azt, hogy eljutottam dr. Szabó Béla szintre, és ez olyan könnyebbség és öröm és boldogság volt számomra, hogy elismerjem azt, hogy amire vágytam, odáig eljutottam. Nem mondom, hogy nincs tovább, mert van, mert most már nagyon-nagyon szeretek tanulni, de hogy megvan egy olyan álomnak az elérése, amire tizenévesként vágytam.
Mi a legfontosabb ebben a szakmában, hogy valaki jó kócs legyen, jó csinálja?
Ne akarja kártani, és ne képzelje magam Istennek.
Ne akarj jártani, hát nyilván nem fogsz. Az nem elképzelhető, hogy te jön hozzád valaki segítségért, és te ártasz neki.
Ó, dehogy nem. Tehát a nem megfelelő szakmai tudás, a nem megfelelő hozzáállás.
Hogy a nem megfelelő kompetencia ártalmas lehet.
Így van. Nekem volt egy tanárom, Németh László, és a legelején idézőjelbe belénk verte, hogy mindent meg kell hallgatni, de csak azt fogadjuk el, amit a magunkénak érzünk.
Ezt hogy kell érteni?
Úgyhogy vannak különböző tanítások, mindent meg kell hallgatni, de csak azt fogadjuk el, amit magunkénak.
Ja, a tananyagból, bocsánat, tananyagból, azt hittem most a kliens szövegében.
Nem, a tananyagból, illetve a nagy tanítóktól is. Ne képzeljük magunkat Istennek. Tehát, hogy ez a sok mindent tudunk, megtudhatunk, de hogyha a kliens úgy gondolja, hogy ő nem tud azzal azonosulni, nem tudja elfogadni, amit esetleg mi javaslunk neki, akkor igenis kutya kötelességünk más nézőpontot mutatni. Mert hogy minden ember más is más, és minden embernek mást jelent a megoldás, más jelent a biztonság.
De az, hogy te látod, hogy segítesz a saját módszereiddel, ez rád milyen hatással van? Ez nem okoz Isten érzést?
Nem. Bennem ez azt okozza, hogy ennél még többet tanuljak, hogy még jobb legyek. Nekem nagyon... Sokan mondták, mire tényleg eljutott az agyamig, hogy nekem nagyon jó energiáim vannak, és nyugtató energiáim vannak, és ezért van az, hogy nagyon könnyen bárki bármit elmond nekem. És ezt tudatosan alkalmazni ahhoz, hogy a kliens megnyugodjon, és hogy ennél még többet tudjak adni. Tehát oké, tudom, hogy nyugtató energiám van, és ha olyan lennék, akkor azt mondanám, hó, hát ez pont elég, és akkor majd. De hogy bennem meg nem ez van, hanem hogy még, tehát hogy minél többet adni a másiknak.
És nem ijednek meg az emberek, hogy beléjük látsz? Vagy inkább örülnek neki?
Én inkább azt tapasztalom, hogy örülnek, mert hogy így, amit nem mondanak ki, vagy nem akarnának kimondani, azt is tudjuk nem kezelni.
Az is az asztalra kerül?
Igen, igen, igen. Mert ugye az ember nagyon, tehát nem szeret a számára nem kedves tulajdonságokról beszélni, miközben ugye mindenkinek...
De rajzolni szeret, vagy festeni egyébként? Ha már itt tartok, azt mondod, hogy ugye olyasmit ábrázolnak a művészettel, amiről nem tudnak beszélni.
Igen.
De és a számukra nem kedves dolgokról viszont hajlandók festeni, rajzolni?
Nem tudod irányítani, hogy mi jöjjön ki a kezed közül.
Tényleg?
Igen. Igen.
Ez hogy kell érteni? Tehát...
Úgy kell érteni, hogy ugye előtte beszélgettünk, és én eljutatlak egy olyan állapotba, amikor már nem fogsz azon izgulni, hogy úristen, most mit fogok rajzolni.
Vagy tehát ez olyan, mint a hipnózis, a pszichoterápiában?
Dehogy, Isten, nem, hanem a gátakat oldom fel. Tehát beszélgetéssel a gátakat oldom fel, hogy ne legyen. Mert ugye nagyon sokan még iskoláskorukban festettek utoljára, és elkezdenek izgulni, és meg szoktam ilyenkor nyugtatni az embereket, hogy nem egy művészeti alkotást kell elkészíteni. Tehát most nem kiállításra dolgozunk, hanem azért fest, hogy azzal utána tovább tudjunk menni. Mert ugye amikor elkészül egy alkotás, akkor utána azt kielemezzük. És nagyon fontos az, hogy milyen emlékképek jönnek föl, milyen érzések jönnek. Eljönne az a pillanat, hogy legszívesebben kidobná az ablakon az egészet, és elrohanna. Mert ugye ez mind-mind bekapcsol valamit, és azzal tudunk tovább menni, és tudunk rajta dolgozni.
Van a pszichológiának egy olyan irányzata, ahol megkérik a pácienst, vagy klienst, mindegy, hogy nevezik, hogy rajzoljon le egy szituációt, és akkor ahogy lerajzolja, abból, ugye gyerekeknél szoktak, az arányokból, tehát nyilván nem a művészeti értékből, hanem a rajz bizonyos tulajdonságaiból, vagy az alkotás bizonyos tulajdonságaiból következtetnek bizonyos jelenségekre, nem mondanám, hogy
tünetekre. Ezt köszönöm szépen, hogy felhoztad, mert hogy én nem hiszek ebben a rajzelemzésben.
Miért nem értesz egyet a rajzelemzéssel?
Mert nem teljesen, mert általános. Pár éve Debrecenben volt, még mai napig vannak nordik versenyek, és az első két évben, amikor elindult...
Nordic walking, igen.
A barátnőm vezeti, és felkért, hogy a művészeti részt azt én készítsem el. A gyerekeknek rajzversenyt hirdettünk az erdő és a természet szeretetéről. Rengeteg rajz érkezett be. Az első évben hát valami 200, a második évben pedig valami 300-400, tehát rengeteg, és olyan szinten megráztak a rajzok az értékelés során, hogy én utána két napig bolyongtam, egyszerűen annyi, tehát hogy nem tudtam eldönteni, hogy amit látok a rajzokból, hogy szóljak a szülőknek, szóljak a tanárnak.
Vészt láttál, vagy annyira jó? Sok
nem,
problémát láttam?
Nagyon-nagyon sok fájdalmat, nagyon sok sírást láttam a gyerekrajzokban, és ez annyira borzasztó volt. És én utána nem is vállaltam, tehát mondtam, hogy nem, tehát ezt nem viszem tovább. Tehát lelkileg nem bírtam.
Na de ha nem ismerted az embereket, ugye most arról beszélgetünk, hogy mindenki más. Ránézel egy rajzra, és a tulajdonosát nem ismered, de akkor mégis lehet elemezni önmagában egy rajzot?
Mivel látok olyan dolgokat, vagy érzékelek olyan dolgokat, amit más nem, csak ezzel nagyon finoman szeretek bánni, nem szeretek így nagyon sokat beszélni erről, mert hogy... akkor elkezdik azt gondolni, hogy a spiris világ, meg minden is, én a túlzott spiris dolgokban nem hiszek, mert nagyon elvitték egy rossz irányba. És azért beszélek erről egy kicsit úgymond nehezebben, vagy
óvatosan.
Óvatosan, köszönöm, mert hogy van egy adottságom, amit használok a munkám során, és ezért tudok nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan dolgozni, és eredményeket elérni.
Mi lenne, azt mondanánk, hogy ehhez ennek semmi köze a spiritualitáshoz, egyszerűen csak egy érzékenységről.
Igen.
Egy mondjuk így fokozott érzékenység, bár ugye ezek a jelzők itt szerintem nem értelmezhetők, mert mi a fokozott és mi a normál, ezt még senki nem mért el, de hogy te az emberi kapcsolatokban látsz többet, vagy mint mondjuk ezek szerint bárki az átlag.
Hát gyerekek voltunk, és ugye akkor még fekete-fehér tévé volt, és ugye nagy, sokan vagyunk unokatestvérek, és nagymamáméknál voltunk, és a Delta ment, és Kudlik Juli ott ült, és mondtam a többieknek, hogy úristen, milyen szép az a piros garbó. És akkor mondták az unokatestvéreim, de hát fekete-fehér a tévé. És hogy már, tehát már gyerekként előjött az, hogy én már annyira, akkor még lehetett azt gondolni, hogy a fantáziám, de mostanra így 52 évesen tudom, hogy nem a fantáziám volt az, ami akkor megszólalt belőlem.
És ez nem késztet óvatosságra? Tehát amikor mondjuk többet látsz, mint az átlag, vagy valakiben látsz valamit, nyilván nem arról van szó, hogy röntgen szemekkel, hanem a viselkedése, a gesztusai árukodnak, meg a tekintete. Nem riaszt néha ezzel, hogy hát én jól látom-e? Ez biztosan így van-e? Jól olvasom a jeleket?
Mindaddig, amíg nem kérdeznek meg, én addig nem szoktam mondani semmit. Tehát onnantól kezdve, hogyha valaki segítséget kér tőlem, én csak onnantól kezdve kezdek el beszélni dolgokról, és akkor is nagyon finoman és óvatosan, és 66-szor kérdezek, mire valamit kimondok, mert igen, szeretném azt tudni, hogy nem ártok. És megint ezt tudom mondani, hogy nem ártok a másiknak, nem lenyomom, hanem emelem. És ez nagyon fontos.
Ez nagyon fontos, hogy ne ás, de arra is gondoltam, hogy jól látod-e, felvetődik-e benned az a kérdés, hogy valakiről van egy benyomásom, küzd mondjuk egy problémával, biztos? Tehát a diagnózisod, nevezzük ezt így.
Többször próbál.
Az mennyire helytálló, vagy a diagnózisod helytállóságában vannak-e kétségeid?
Hogyha az első képre hallgatok, ami jön, és az első érzésre, az mindig tűpontos. Hogyha már aggyal elkezdek gondolkodni rajta és megmagyarázni, onnantól kezdve már nem jó.
Akkor esik szét.
Igen, akkor esik szét, és ami még bizonyítja azt, hogy jól működik ez a fajta látásom, hogy sorozatosan, amikor tehát vannak barátaim, és vannak emberek, amikor nehéz helyzetben, vagy nehéz döntés előtt állnak, olyankor mindig felhívnak, és mindig megkérdezik. És azért, mert tudják, hogy nem megmondom a tutit, hanem elmondom, hogy mi van, és azzal már ő kezd valamit. Tehát, hogy én csak elmondom, mit látok, és ő fog az információval kezdeni valamit. Ha azt mondja, hogy oké, meghallgattalak, jó, ezt így nem, akkor oké, de azt mondja, hogy ebből valamit, akkor azt megfogadja. Van egy barátnőm, ő folyamatosan mindig megfesti nálam a jövőjét. Tehát időközönként jön, fest, elmondom neki, mit látok, és mindig mondja, hogy oké, Tünde, oké. És akkor egy hónap múlva, hallod, hát pont az van, amit megfestettem.
És közben az vetődött fel bennem, hogy oké, látsz másokat. És magadat?
Magamat nem.
Kéne nézned magad a tükörben? Vagy ez így nem működik?
Mivel érzelmileg...
Miért csak kifelé megy?
Mert érzelmileg érintett vagyok, és szeretném úgy látni a dolgokat, ahogy ezt én szeretném, hogy megvalósuljon, vagy hogy amilyen irányba menjen.
Tehát ott már csal a tükör.
Persze, tehát hogy képes vagyok így bemagyarázni magamnak valamit. Nem, hát nekem jó barátaim vannak, akik éles tükröt tartanak elém, és amikor kérem, hogy ezt mondják el, akkor elmondják. És ez is fontos, hogy csak akkor mondják, hogyha kérem.
Ez miért fontos?
Azért fontos, mert amíg az ember nem kéri a véleményt, vagy nem kér tanácsot, addig nincs abban a lelki állapotban, hogy ezt be tudja fogadni, és akár támadásnak is veheti.
Tehát félre megy.
Igen, félre megy.
Hát Froner Tünde, azt kívánom, hogy ezek a tanácsok sosem menjenek félre. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a Dzsungelházba, és beszélgettünk erről a szakmáról, ennek a szeletéről, ahol a művészetre támaszkodva lehet utat keresni.
Igen.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért vendégem Froner Tünde Art Coach volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.